segítséget fogunk hallani. Kérdezni, kérdezzetek bátran, remélem kapunk választókat is. Azért, hogy nem nagyon szólít, akkor
köszönöm szépen.
Jó, hát szeretettel köszöntök mindenkit, hogy egy kicsit hivatalosan vessem a előadást, és egy olyan témát próbáltunk választani, ami eddig már nagyon sokszor szerepelt az asztalon, csak az a helyzet, hogy mindig a műszaki oldalról. És az, hogy amikor már bevezetésre kerülne, vagy egyáltalán az elképzelések megvalósulnának, addigra valahogy elmarad az, hogy hogyan fog működni egyrészt önmagába véve az új, és hogyan fog működni a régivel együtt. És hogyan lesz egyáltalán, hogy mikor fog kihalni a régi. És erről senki nem szól semmit sem, mert ennek sem a jogi, sem a biztosítási problémái, sem a egyáltalán biztonságtechnikai dolgai nem igazán miből lettek érvényesítve. És én merem remélni, hogy most a módi előadónknál ezek a témák, amik előjönnek, azok ezekre is rávilágítanak, úgyhogy én felkérem őt, hogy tartsa meg a
szolgálatot. Hát jó napot kívánok, és azzal kezdeném, hogy zavarul nagy helyre ülnék, mert szerintem sokkal kényelmesebb, és jobban fogom látni a reakciókat igazából, azért köszönöm, hogy reakciókat akarok
begyűjteni.
Hát én most három minőségemben vagyok itt, a Közlekedési Tudományi Intézetben dolgozok, lassan három éve. PhD hallgató is vagyok, mert tényleg az nem voltam, meg hát nagyon nagy örömmel jöttem, mert a HT-be hát elég régóta tolom én is a biciklit. Az ISZP-ben vagyok már a harmadik ciklusban tag, és hát elég jókat szoktuk vitatkozni a világ folyásán. Az előadás nagyon mindenki látja meg mondta, hogy mivel lett meghirdetve. Hát én igazából ebből egy dolgot emelnék ki, hogy engem tényleg az izgat leginkább, hogy milyen lesz az átmenet. Tehát a fényes jövőt, a 30 év múlva milyen lesz a közlekedés, azt hiszem mindenki tudja, el tudja képzelni, de 40 év múlva milyen lesz, valószínűleg idealisztikus lesz és balesetmentes lesz a közlekedés, csak hát addig el kéne tudni jutni a mai világból, abba a világba. Magamról néhány szót, én 1990-ben kezdtem a pályafutásomat a Bessenyei Egyetemnek képző főiskolán, a számtechnika szakos tanárképzéssel kezdtem, és ott volt egy jelentős innovációnk a 90-es évek közepén, a kábel-tv és internetet mi kezdtük el csinálni, mi csináltuk meg először Magyarországon, mi jutottuk el, és ebből lett egy kis cég, amit Szabinet KHT-nak hívtak, egy non-profit cég volt, az akkor ilyen haluszinten világhírűek voltunk, úgymond. Később ezt a céget megvásárolta a UPC, és a UPC ezzel a céggel indult el, tehát a múltkor adtam előadást egy 100 fős biztonsági mérnöki csapatnak, és csak a érdekesség kedvéért mesélem, kb. Így jártam, hogy mondtam, hogy én regisztráltam be a UPC.hu-t, meg az AS-nek én voltam a első regisztrátora, és már így én vagyok, és egy hang megszólalt a tömegből, hogy hát már nem. És ugye az első néhány mondat után így megilletődik, hát pláne meg 100 ember, idegen emberrel szemben, talán bővebben, és hát a Mentén Robert kolléga fölállt, mondta, hogy hát annak idején, hogy én eljöttem a UPC-ből, utána ő vett át tőlem a regisztrátori pozíciót, de már ő is eljött már 6-8 éve a cégtől, viszont bent ragadt az ő neve a regisztrátori listán, és hát mindig össze egy UPC hálózatával valami gond volt, mindig őt találták meg. És hát egy idő után mondja, már kezdett besokalni, hogy rólad egy ilyen nem megfelelő pillanatban keresték ilyen ügyjel kapcsolatban, fölhívta a UPC-t, mondta nekik, hogy hát vagy csinálnak valamit, vagy Isten bizony egy hónapon belül el fogja adni a UPC.hu-t egy pornószájtnak. Hát egy hét belül hívta az ügyvéd, nagy sűrű bocsánat kérése közepette, hogy hát nem kínul, ne haragudjon, hát szálljuk bánjuk bűnünket, már mindent intézkedtünk, mindenkit letöröltünk, és új emberek vannak föltéve, új kollégák vannak föltéve a listára. Úgyhogy most már sajnos már csak így tudom elmondani, hogy valamikor volt olyan, amikor én voltam az első a listán, aki a UCC létrehozásában mesterkedett, de ez már csak történelem. 2000-ben a dotcom válság, tehát utána megvásárolt bennünket a UPC, én fölkerültem Budapestre, és én azóta ingázok Nyíregyháza és Budapest között ilyen heti periódussal, 99 óta. Most már sokkal jobb, a feleségem is, most együtt ingázunk. A UPC után a UPC nagyon zavart annak idején a Ryan Micro, nem tudom, a kollégák bizonyára emlékeznek erre a problematikára. Ryan Micro-nak olyan volt a kódolása, hogy csak az nem vette ingyen az adást, aki nem akarta. Tehát néhány százan fizettek csak elő, és az a UPC annak idején nagyon zavart ez a fajta svedzián szolgálatói magatartás, és addig járta a hatóság hoz, hogy hát csináljanak már valamit, vegyék már rá Antenna Hungáriát, hogy tessék már a tisztességet, titkosítást csinálni, és hát akkor jött be a DVB-T projekt, úgyhogy én hirtelen átkerültem a rónak a másik oldalára, és a DVB-T projektben találtam magam, amit most manapság a Mindig TV-nek hívnak, tehát ez egy ilyen 10 évvel korábbi történet volt. Itt voltam projektvezető, egy adatszórási interaktív szolgáltásokat akartok megcsinálni. És hát én korábban nagyon sokszor, mint internetszolgáltó, kerestem azt a lehetőséget, mert az internettel volt egy nagy baj, hogy nem volt valós magyar tartalom, és mindig azt mondták, hogy minek az internet, hogyha nincsen rajta magyar tartalom. Én mentem az állambácsi emberkéhez, hogy hát kedves állam, hát nálatok ott van sok adat, milyen jó lenne, hogy felraknátok, és lenne tartalom, és akkor az emberek jönnének nekünk fizetni az előfizetést, hogy elérjék a tartalmat. Hát ez, nem tudom, 97-ben volt, akkor egy helyettes államtitkár volt a kolléga, mondta, hogy hát nagyon érdekes, amiket mondok, de szerint az internettel, mint olyan, nem kell foglalkozni, az el fog múlni. Tehát az internet az egy ilyen teljesen értelmetlen dolog, de én csak tovább kötöttem az ebet a karóhoz, hogy az államnál igenis sok adat van, milyen jó lenne, ha valódi szolgálatúvá válna az állam. 2002-es kormányváltásnál megtaláltak, hogy korábban ekormányzat.hu, mint olyan elindult egy szájt, valószínűleg emlékeztek erre, ami egy ilyen kirakat szájt volt, ami műszakilag egy fantasztikus produktum volt, csak mögötte az üzlet nem állt úgy össze. És 2002-ben elhívtak a akkori Csipet csapat, hogy mondjam már, hogy mégis hogy gondoltam, mit kéne csinálni. És én átmentem, és akkor végül is ebből lett a magyarország.hu, és ott elég hosszas időt töltöttem, mert egészen 2016-ig ebben a körben maradtam. Az elején a magyarország.hu-nak voltam a stratégiai vezetője, az ügyfélkapunak a létrehozásában elég meghatározó szerepem volt. És 2005-től átkerültem biztonsági területre, a Pajzsnak, az első nagy határvédelmi rendszernek voltam a vezetője, ami a LKG-nak volt a külső védelmi területe. Így rám égett kicsit ez a biztonsági szeret, és 2009 magasságától egyre inkább biztonsági területtel, tehát e-kormányzati biztonsági területekkel foglalkozkodtam, amikben nagyon-nagyon klassz tapasztalatokat lettem szert. Talán egyik legfontosabb a ESZIG, az elektronikus személyigazolványnak voltam a biztonsági tisztviselője, hát azért emelem ki, mert ennek később fontos szerepe lesz. És hát minden, ami ilyen nagy projekt volt a kormányzatban, abban az elég tevékenyen részt vettem. 2016 magasságában keresett meg a mostani főnököm, hogy hát én elég nagy rendszereket raktam így össze, vagy helyeztem el úgymond a palettán, és hát közben elkerült a közlekedés tudományi intézetbe, a tanúsítási igazgatóságra is. Hát látszik, hogy a közlekedésben itt valami, jönnek valami új dolgok, és az állambácsinak ki kéne találni, hogy mit kéne ezzel kezdeni. Az ilyen az önvezető autó, meg úgy valahogy látszik, hogy itt valami nem kellene valami integrátor, aki ezt ide látja, hogy hogyan nézzen ki. Hát én örömmel bevállaltam ezt az egész történetet, hogy fú, milyen jó, akkor most a közlekedésbe fogok egy valami olyan dolgot csinálni, ami tök jó lesz. És ugye én gondoltam, hogy egy-két év, és akkor kész. kész, majd csak megyek tovább megint valamit csinálni. Hát eleinte igen komoly meglepetések értek, de erről majd később fogok beszélni. Hát mivel amik a témákat én csináltam, abból már elég sokan csináltak PHD-t, úgy gondoltam, hogy az, amit itt a közlekedésbe el szeretnék kérni, ahhoz kellene társadalmi támogatottság. Társadalmi támogatottságot meg valószínűleg úgy lehet a legkönnyebben szerezni, hogyha a tudományt, mint olyat felhasználjuk, és a tudomány szűrőjén keresztül visszük ezt a legjobb dolgot, és ha a tudományban helyet kap, akkor valószínűleg, hogy könnyebb lesz elfogadtatni az emberekkel. Tehát tulajdonképpen ezért kezdtem el a Óbudai Egyetemen a Biztonságtudományi Doktoriskolán a PHD-t folyamatot elindítani, másfél éves vagyok most ezt a komplex vizsgám, és még két év, és akkor minden jó, hogy akkor a feleségem is doktor lesz. Hát ezzel beszéltem rá, hogy én elmessek el az iskolára, hogy akkor őnek is meg a doktorért, nem csak a gyerekeknek. Tulajdonképpen az egész arról szól, hogy tulajdonképpen az önvezető világ, ami majd lesz, ahhoz való átmenetet hogyan kellene lekezelni, és tulajdonképpen ennek Isten igazából nincsen irodalma, hanem mindenki azzal foglalkozik, hogy hogyan kéne még okosabb autókat csinálni, de igazából itt szerintem egy kicsit más a problémának a veleje. A hétvégén voltunk kirándulni. A Sisakvirág tanösszényt jártuk be, és ott én lőttem ezt a fotót. Ez azért érdekes, hogyha jól megnézitek, ez pontosan mutatja, hogy hogy áll most a távközlés és a közlekedésnek a viszonya.
Nagyon kifejező.
Nem tudom, hogy sikerült-e mindenkinek rájönni a túlpisságra. Ez egy rejtett mobil antenna, ami így fenyőfának átszázza magát. A parkolóban itt állnak a mai járművek, amelyek valószínűleg, hogy Vazet típusú mobil alkalmazással, vagy valami más alkalmazással találtak ide, mint például én is. Akár mobiltelefonáltak is menet közben, meg figyelték a forgalmi viszonyokat.
Tehát, elvévet Erdészhámban van egy ilyen.
Volt?
Elvévet Erdészhám.
Igen. Több ilyen van egyébként, hál' Istennek. Tehát ez most jelzi azt, hogy már a távközlés az egész jó beleolvadt a környezetbe. De igazából itt ezt látjuk, hogy most itt tartunk. És hova tart a világ? Hát mi a technológiai kihívás? Hát igazából itt a legnagyobb technológiai kihívás az 5G-s hálózat, 5G-hálózatok kialakulása. Az 5G-hálózat mindennek fog változtatni, mint jól tudjuk. És ha megnézitek ezt a két képet, ami alatta látszik, ez lehet látni, hogy itt valami ilyesmi fog történni. Fölhívnám azonban a figyelmet, hogy valami nem látszik ezen a két képen. Nem tudom, ki tudja, hogy mi nem látszik ezen a két képen. Hát egyrészt antennát, ilyen még rejtett antennákat sem nagyon látunk. Köszönöm szépen. És még valószínűleg nem fogjátok tudni kitalálni, mire gondolok. Itt per pillanat nem látunk körforgalmat. És nem látunk olyat, hogy kétirányú úton mondjuk egy önvezető autó előzne. Látott már valaki olyan videót, YouTube videót, ahol mondjuk önvezető autó valódi forgalomban megelőzve egyik autó a másikát? Vagy olyat, hogy körforgalomban tehát nem egyedül van, hanem többen vannak az úton, és egy körforgalma simán keresztül megy az önvezető autó. Hát ilyet nem fogtok látni. Még egy darabig. Tehát ahhoz, hogy az önvezető autó ezt a fantasztikus mutatványt is meg tudja ugrani, ahhoz neki információ lenne szüksége, hogy ezt ő tudja. Tehát neki tudnia kéne összes többi járműnek a helyzetét, hogy hol vannak, és mit csinálnak, merre mennek, és itt tovább. Tehát itt lehet sávtartásról beszélni, meg sok mindenről. Hát nézzük az emberi tényezőt. Hát itt a jobb oldali képen, amit láttok, ez az alazón tesztpályánknak a sematikus ábrája. Itt nagyon klassz helyzetben van, már most nemrégen voltam ott egy konferencián, nagyon komoly teszteket már lehet már most is folytatni. De hát itt, ha az emberi tényezőt megnézzük, akkor azért van két olyan kérdés, amit azért az emberekben motoszkál. És nem kell az idősebbnek lenni. Hát egyik az, hogy saját magam, családtagomat beültetném egy olyan nem kötött pályás tanulóban, amit algoritmusok vezetnek. Tehát ez azért a vég, úgy most nem régen volt egy olyan videó, amin azzal reklámozta magát a film, hogy az önvezető autó a hóviharban, egy Tesla ment. Hát igazából a hóvihar nem volt teljesen igaz, Chicagóban havazás után szólt a felvétel. Ami érdekessége volt, hogy megjelent egy szájton, utána nagyon sok szájt ezt után közölte, mint érdekességet. Nagyon sokan fölkapták. Én is egy teljesen más szájton találtam meg. Utána valakinek el akartam küldeni, és mentem arra a szájtra, ahol én találtam, és már nem volt ott. Néztem mindenhol, sehol nem volt ott. Google keresőnek beírtam, nem találta. Szerencsére megjegyeztem az eredeti linket, ahonnan le lehet tölteni. Hát furcsa módon eltűnt a világháborúról ez a, hát nem túl, hogy is mondjam, nem túl hízelgő videófelvétel, hogy egy erősen havas úton hogyan megy a önvezető autó, hogyan tartja, tudja-e tartani egyáltalán a sávot. Tehát néha olyan pillanatokat lehet látni, amikor hát effektíve átment hagyományos vezetésbe a tesztpilóta. Nem sokkal később megjelent egy animált GIF állomány tartalmazó hír, amiben a önvezető autó életmentett címmel, szavak címmel több száz portálon meg volt osztva ez a hír. Egy hóvihar, egy 15 másodperces, mit lehetett látni, hogy csinál egy flikket a önvezető autó. Rá egy hétre bejelentette a Tesla vezér, hogy ebben az évben megoldják az önvezetés problémáját, és mindenki nyugodjon meg, évvégére teljes full önvezető járművek fognak a világba közlekedni. Hát ennek szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban. Már csak azért vagyok szkeptikus, mert a másik kérdésre megnézzük, hogy az oké, hogy jönnek az önvezető autók, és tegyük fel, hogy mindent fognak tudni. De mit kezdünk a többiekkel? Mit kezdünk a többi olyan járművel, ami nem önvezető, és hogyan fog a két világ együtt működni? Hát aki eljut ilyen klassz kiállításokra, az ilyen ideális dolgokat láthat, amikor milyen csodálatos járművek tudnak bennünket vinni A-ból B-be, és hát higgyük el, hogy ez így lesz. Sajnos a valóság más. Most csúnya dolgokat fogok mondani, előre is elnézést kérek. Ha a cserbehagyásos gázolás kifejezésbe írjuk a keresőnek, több mint 60 ezer találatot kapunk. Nap mint nap szembesülünk azzal, hogy emberek halnak meg a közlekedés által, és maga a cserbehagyásos gázolás elég gyakran előfordul sajnos, meg hát egyáltalán előfordul az, hogy emberek halnak meg. Ez egy nagyon beégett a retinámba ez a hír. Sokton közelében volt egy olyan előzés, aminek a folyamányaképpen két vétlen autós ütközött, totális frontális ütközéssel, négyen haltak meg ott helyben. Aki okozta az egészet, az továbbment és eltűnt. Utána a rendőrség kereste a szemtanúkat, hogy a férinti, hogy látta, hogy kiment arra és ki mit csinált. Később kiderült, hogy egyébként egy teljesen másokból megtalálták, egy svájci nyugdíjas a BMW-t próbáltak itt Magyarországon, de most ez teljesen mindegy ebből a szempontból. Azért érdekes ez a történet, mert az egyik ilyen elég felelős beosztású kollégáknak tartottam így egy prezentációt ebbe a témába, és mondhatni kicsit ellenségesen fogadtak. Tehát ők úgy voltak vele, hogy miért én nem vagyok közlekedési ember, miért szólok én bele a közlekedésbe, tehát akár mondjuk egy volt a sobbázata, egyáltalán mit akar az informatika itt a közlekedés környékén, vagy az IT. És amikor ezt a képet felhoztam, a főosztályvezető hirtelen elkomorult, a bősógara volt a tűzoltó, aki kivágta a hullát ebből a kocsiból. És akkor onnantól kezdve hirtelen váltott. És onnantól kezdve rájött arra, hogy te jó Isten, hát valószínűleg én el akkor tudok azt, hogy miről beszélek. Tehát a közlekedés az egy nagyon veszélyes üzem. Nagyon-nagyon veszélyes üzem. Ha csak ezt a statisztikát megnézzük, éves szinten Európai Unió területén 25 ezer ember hal meg közlekedés által, stabilan, hát több éve. Hiába próbáljuk rendet vinni. Ha megnézzük a magyarországi statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy 5-600 körüli ember hal meg évente nálunk. Körülbelül 5000 ember szenved súlyos sérülést, és 10-valahány ezer. Tehát durván mondhatjuk, hogy ilyen 20 000-nyi személyisérüléssel járó baleset történik az évben. Holló professzor, aki nálunk a Közlekedési Tudományi Intézet egyik professzora, tőle tudom, ő közgazdászként vizsgálja ezt a kérdést, és tőle tudom, hogy ennek a becsült kárértéke 400 milliárd forint per év. Tehát Magyarország ennyit szenved el a dokumentált balesetek folyamányaképpen, ami személyisérüléssel jár. Egyébként 200 000 közlekedési jellegű biztosítási esemény történik egy évben, tehát durván 10%-a jár személyisérüléssel. A tizedik halálok világszinten a közlekedés. A dokumentált balesetek. A 15 és 29 éves korosztálynál az első halálok. Tehát aki ebben a korosztályban meghal, az nagyon nagy valóséggel közlekedési baleset folyamányaképpen hal meg. Ezt már csak én teszem hozzá, hogy a nem dokumentált balesetek is hozzáadódnak, valószínűleg a 10 előtti halál okokba is belejátszik, tehát az a stressz, amit a közlekedés okoz nekünk nap, mint nap, az valószínűleg, hogy igen komolyan rongálja az embernek a létét, a egészséget, idegállapotát, és így tovább. Minden kormány azon küzd, hogy fú, hát ő szeretne elérni. Itt a magyaroknak is ugye ki van tűzve, 2020-ra 370-re vigyük le a halálozási statisztikát. Én azt mondom, hogy egy haláleset is sok. Egy haláleset sem elfogadható. A mai technológiai szinten semmi nem indokolja, hogy a közlekedés miatt bárkinek meg kéne halni. Tehát mindenünk megvan ahhoz, hogy effektíve a közlekedés biztonságos legyen. Mindenünk megvan. Igazából semmit nem kéne hozzá jóformán tenni, csak elszállás kérdése. Az intelligens közlekedésben nagyon sok minden, tehát a távközlés, infokommunikáció már azért nagyon sok helyen szerepet kapott a közlekedésbe. Na megnézzük ezeket itt az árdán, tehát flotta követő rendszerek vannak, követő tempomat, egyik legfejlettebb egyébként a vérakapu például nálunk. A vérakapu ugye megméri a sebességet, megnézi azt, hogy az a járműe, és igazából mindenféle egyéb dolgot is meg tud nézni. Ezen kívül nagyon-nagyon sok mindenre adottságként már tekinthetünk. Nagyon sokféle mérőrendszerünk van, amely igazából a közlekedés jobbá tehetné, csak a gond az, hogy ezek mind szigetszerű rendszerek. Egy célra jöttek létre, és arra valószínűleg jól is működnek, esetek többségében, de igazából ezek nem állnak össze egy ökoszisztémává, tehát nem alkotnak egy egységes rendszer. Az Európai Unió 2008-ban kezdett el ezzel vadul foglalkozni, és 2010-ben hozta ki ezt az ITS irányelvet, amit igazából csak azért dolgok föl, mert szerintem úgy rossz, ahogy van, mert egy nem kötelező irányelv, rendelet. Van benne néhány nyúlfalknyi dolog, amit mindenkinek be kéne tartani, effektíve az európai ország zöme mulasztásos helyzetben van, nem csinálta meg, és akik megcsinálták, azok, hogy csináltak egyformát. Tehát azért érdekes ez a térkép, ha ránéztek, hogy iszonyúan talkabak. Ha nem igaz, hogy az Európai Unió nem tudja saját magánből egységesen megoldani legalább a közlekedést. A gépjárművek száma az vinálisan megy fölfelé, most durván 3,5 millió járművel, gépjárművel számolhatunk az országba, ebből durván 250 ezer nehéz gépjármű. És hát jön egy újabb kihívás, nem elég az, hogy ezt a sok járművel valamit majd kezdenünk ki az önvezető világgal együtt, megjelentek a drónok, a pilóta nélküli járművek, amelyek szintén kérnek maguknak helyet, és nagyon-nagyon sok mindenre hasznosan lehetne őket használni. Tehát például a mezőgazdaságban iszonyúan jó használható lennének, mert ugye akkor is föl tud szállni, hogyha vizes a talaj például, vagy kis logisztikát nagyon klasszul meg lehetne oldani a drónokkal, mert kisméretű tárgyakat ki tud szállítani, de akár térfigyeléstől fogva nagyon-nagyon sok mindenre lehetne a drónokat használni. Most per pillanat a jelenlegi szabályozás úgy működik, hogy 30 nappal korábban kell bejelenteni, hogy ha ilyen drónnal repülni akarok, engedélyt kell rá kérnem, fizetnem kell azért az időszakért, amikor használom, Na most én 2017-es számokat tudok mondani, 2017-ben ez durván 1700 légtérigénylés jött be a drónokra vonatkozólag, abból 130-at repültek le. Van kb. 100 ezer drón az országban. Tehát effektíve szürke az egész történet, tehát effektíve akinek drónja van, az valószínűleg, hogy garantáltan törvényt fog sérteni, mert nem hiszem, hogy a nappaliába föl van téve a falra a drón, és effektíve soha nem repül vele. És nem beszélve arról, hogyha még valaki meg is kapja az engedélyt arra a drónnal való repülésre, mi a garancia arra, hogy nem jelenti fel valaki, és valóban ott repült, ahol repülhetett, és úgy repült, ahogy repülhetett. Nem tudja igazolni. Tehát eljött az idő, hogy az intelligens közlekedés rendszer kapjon egy új definíciót, ezt én alkottam meg. Tulajdonképpen összefoglaltam, hogy mit kéne tudnia az intelligens közlekedési rendszereknek, hogyan lehetne ezzel a közlekedés egészét optimalizálni, költséghatékonyabbá tenni, csökkenteni ezzel a környezeti terhelést, biztonságosabbá tenni, informáltabbá tenni, komfortosabbá tenni, és igazából a lényeg a legvégén van, hogy nem csak a társadalmi szempont az érdekes, hanem az egyéni szempont is. Tehát a mai világunk megmutatta, hogy azok a sikeres szolgáltatások, amik az egyén oldaláról is legalább jók. Tehát engem nem érdekel, hogy a város másik végén jó a közlekedés, hogyha nekem nem jó a közlekedése. Hogyha én dugóba ülök, az többiek nem ülnek dugóba, az engem nem igazán igaztal. Tehát igazából olyan közlekedési rendszert kell kialakítani, amiben mindenki egyformán számít, és mindenkinek az érdeke egyformán tud teljesülni. Na most ez nem kell igazából nagy dolgokra gondolni, mert kb. Amit én feltaláltam, az olyan, mintha feltaláltam volna a csőben a lukat vagy a meleg vizet. Ezt már feltalálta egyszer az emberiség, mégpedig az Európai Unióban 2005 magasságában nagyon-nagyon sok kamion baleset történt, 2000-es években nagyon sok kamion baleset történt, és az Európai Unió kötelezővé tette a tahográfot a tehergépjárművekre, 3,5 tonna fölöttiekre. Ez tulajdonképpen egy minimum egy 20%-kal csökkentette a baleseti arányt, de ettől sokkal több hasznot hozott, ugyanis megváltoztatta a kamionvezetőknek a kultúráját. Tehát most már mondjuk egy holland kamionos nálunk nem tart be valamilyen szabályt, és mondjuk egy Németországban ellenőrzik a ő tahográfját, akkor a németek fogják megbüntetni a hollandot, azért amit Magyarországon csinált. Tehát a kamionnál ez már működik. Tehát tulajdonképpen valami olyasmit kell, és flotta követő rendszerek vannak, ezt mindenki látott már ilyet, illetve nagyon sok ilyen rendszer ki van alakítva. Na most, hogyha ezt általánosítani akarjuk, és minden járműre be akarnánk tenni egy tahográfot, azért az nem lenne nagyon egyszerű. Ezért egy jóval kisebb dolgot kell megcsinálni, de az kötelező legyen. Tehát egy olyan nyomkövetőt kell betenni minden járműbe, ami tulajdonképpen digitális rendszámtáblaként működik. A üzembetartója, aki a gépjárműért felelős, ő tudja titkosítani a trajektóriát, ami az ő járművének a mozgása, illetve levesszük róla egy kéi az adat, anonimizált módon, pedig közadat formájában transzparensé lehet tenni az egész közlekedést. Tehát minden járművet látnánk pontosan, módon, mint pontszerű test, vagy pontszerű jármű, illetve bizonyító értékkel eltennénk azt a trajektória mozgást, amikor tudjuk, hogy kinek a járműve mozgott. A titkosítás nyilvánvalóan addig játszik, amíg nem követel valamit ez a jármű. Hogyha valami olyan eset volt, például egy csehbehagyásos gázolás, a rendőrbácsinak lesz joga arra, hogy felhagyja a laptopját, és megnézi, kik jöttek ott. Mert minden járműnek a mozgása ott lesz nála, és ő ott célhoz kötötte meg tudja nézni, fel tudja törni, úgymond ezeket a titkosításokat. Viszont ennek nyoma lesz minden egyes olyannál, akinek a járműve ott ebbe érintett volt. Erre szokták mondani, hogy persze, hát majd én már jól meg fogom manipulálni ezt az eszközt, feledékkalitikát húzok rá, meg majd ügyesen meg fogom hekkelni, és akkor nehogy már én rólam jeleket adjon, meg mérjen, meg ilyesmi. Na most ez kb. Ugyanolyan dolog lesz, mint ez most is van. Tehát most is van olyan, aki úgy gondolja, hogy ő a rendszámtáblát befordítja, most is van, aki letakarja, hamis rendszámtáblával közlekedik, és így tovább. Lehet egy darabig, de nem túl sokáig. Tehát elég hatékonyan ki tudják szűrni a csalásokat ilyen szempontból. Ha rádiósan, tehát ugye itt arról szól történet, hogy rádiósan fog láthatóvá válni a jármű, tehát rádiós jelző lesz rajta, tehát nem csak egy nyomkövető, innentől kezdve hát még nehezebb lesz letagadni azt, hogy én vagyok én, és itt és itt voltam. Na most azért ezt azért ennyire durva nyomkövetős világot azért senki nem szeretne megélni, szeretnénk garanciát kapni, hogy az a rendszerre ne lehessen visszaélni. És hál' Istennek azért ennek megvannak a jogszabályi, elég kemény feltételei. Az első, legerősebb a GDPR. A GDPR a személyes adatok védelméről szól, tehát nekünk egy olyan rendszert kell kialakítani, amely auditált GDPR szempontjából, de nem csak egy abban a pillanatban, amikor van egy audit, hanem folyamat auditra képes, tehát bármelyik pillanatban GDPR compliance-nek kell teljesülnie. Tehát igazából az egész életciklus alatt kell tudni teljesülni. Tehát ugye eladja a kocsiját a delikvens, akkor onnantól kezdve mondjuk a új vásárló nem tudhatja meg, hogy az előtte levő merre járt és hogyan járt. Most per pillanat lehet, valószínűleg sokan használtok vazetikusú navigátort, vagy Google valamelyikét. Ha egy megfelelő fiók feltörésével bárkinek az elő közlekedési módját föl lehet tárni, mondjuk a timeline-ban, hogy merre járt, hol járt, mit csinált. És egyrészt mondjuk a vazéról nem feltételezve azt, hogy ők visszaélnének azzal, ami adott náluk van, de mondjuk azt nem tudjuk, hogy más láthatja azokat az adatokat, amik ő náluk vannak. Teljesülnek-e a GDPR feltételek például? Hát, és ezen kívül mondjuk az ilyen önkéntes social network alapon megosztott adatoknál az a gond, hogy igazából nem tudjuk, hogy ki mindenki fér még hozzá. Illetve amikor nekünk lenne szükségünk arra, hogy valaki igazolja, hogy mi itt és itt voltunk, akkor ezek a szolgáltatók azt mondják, hogy hát ők nem is ismernek bennünket. Tehát ők jogilag semmiért nem vállalnak garanciát ilyen értelemben. A másik, a kevésbé ismert, de nagyon fontos, az EIDAS EU rendelet. Ez egy európai szinten egységes kriptográfiát akar. Hát ennek a legjobb példája a magyar személyigazolvány, ami egy EIDAS ready eszköz, vagy konform eszköz. Már 4.185.000 példányban került kiosztásra. Ezzel lehetne titkosítani. A személyigazolványunk az egy kétfaktoros autentikációhoz alkalmas PKI eszköz tulajdonképpen, és NFC képessége van. Tehát nagyon sok olyan tulajdonsággal rendelkezik a személyigazolványunk, ami effektíve predesztinálja erre a feladatra, és hát ez nem csak a EST-ben, hanem és a önkormányzati ASP-ben, de valószínűleg, hogy a közlekedésben is ilyen meghatározó szerepe lesz a személyigazolványnak. Tehát a személyigazolvány az biometrikusan hozzánk kapcsolódik, az enyém, és ezzel az eszközzel fogunk titkosítani. Tehát igazából így jön létre a láncolat. És hát ugye tudjuk, hogy a személyigazolvány az egy olyan eszköz, amit az emberek nem adnak oda egymásnak. Nem adom oda a szomszédnak, hogy mennyi a személyigazolványom ma is. Boldogulj vele. Igen. A következő szempont ez pedig ugye, ahol már nagyon sokat összegyűlik, ott általában önmagában biztonsági kockázatot rejt, és hát erre a szóval is direktíva, hogy az információ rendszerek biztonsága, tehát egyrészt ne lehessen manipulatív célokra ezeket felhasználni, illetve, és itt nagyon-nagyon fontos dolgok jönnek ki abból, hogyha nagyon-nagyon sok járműnek a trajektóriát ismerjük, akkor azért abból érdekes dolgokat lehet Big Data rendéssel kiszűrni annak, akinek az egész a rendelkezésére fog állni, és hát kitől várjuk azt, hogy ezt jó kezelje, nyilván az államtól várjuk azt, hogy ezt jó kezelje. Tehát ezzel ilyen terror védelmi szempontokat is lehet érvényesíteni. Tulajdonképpen ezzel elmondtam a lényeget, az ITS ekoszisztéma így jöhetne létre, ami tulajdonképpen a posta követő rendszerek általánosításából létrejön egy olyan közhiteles rendszer, ami hatósági rendszerként fog funkcionálni, megfelelnek a három kötelező rendeletnek, és tulajdonképpen minden olyan, ami mozog a közlekedésbe, és ami nem mozog, az is része lesz ennek az ökoszisztémának. Ezeket az adatokat digitálisan tároljuk, továbbítjuk, megvédjük, és illetve, hogyha olyan szituáció van, hogy valakinek igazolnia kell, mondjuk engem tévedésből bemért Szegeden a véletlenül, hogy én ott nem tudom mit, és itt ezt és ezt csináltam, és én közben is Sopronban voltam, akkor itt mindenki ismeri ugye azt a hasonlatot, hogy ha valakinek egy órája van, akkor az nem tudja, hogy hány óra van. Ha két órája van, és a két óra nagyon közeli állapotban, közeli időt mutat, akkor azért lehet tudni, hogy hány óra van. Ha két óra között van több órányi eltérés, akkor valamelyik óra nem jó jár. Tehát a védakapuval minden olyan rendszer van, ami egyszeri mérésen alapszik, vagy egy rendszerben történő mérésen alapszik, benne van a hibázás lehetősége, és hát tudjuk jó, hogy a védakapunak is vannak. Volt már olyan eset, amikor csúcsforgalomban sikerült 160-nal bemérni egy Skodát meg, és így tovább. De ettől van egy sokkal fontosabb dolog. Amit eddig elmondtam, ez mind igazából eszközés alatt. A legfontosabb az itt dől el, fejben dől el. Hogyha el tudnánk egy varázsütésre, minden autóval be tudnánk tenni egy ilyen kis valamit, amit ennek a felét. És az emberek el tudnánk hitetni, hogy ez egy olyan fekete dolog, ami követi a te mozgásodat. És mindennek nyoma lesz. Teljesen másképp vezetnének az emberek. Teljesen másképp vezetnének, hogyha tehát tudjuk jó, hogyha a lebukás esélye 100%-ig, akkor nem követik el azt a bűnt. Nem a büntetés mértéke igazából a visszarettentő erő, hanem a lebukásban 100%-os esély. Tehát, hogyha az embernek beépülne a várakozásai közé, hogy oké, úgy vezetek, ahogy akarok, de akkor bármikor elő lehet venni, és bármikor meg lehet vizsgálni, hogy én jól vezettem, vagy nem jól vezettem. Én okoztam, vagy nem én okoztam. Ez olyan hasonlat, mint hogyha megnézünk két Audiát, amelyikben van kontrollrendszer kiépítve, be van kamerázva praktikusan. Ott más a közbiztonság, mint egy olyan Audiában, ahol nincsen kamerarendszer kiépítve, és ott bármi lehet történhet. Tehát az a véleményünk, hogy tulajdonképpen ez egy olyan megoldás lehetne, ami elvezet bennünket az nem önvezető világból, az önvezető világba, és sajnos ezt nem tudjuk megúszni. Tehát az nem fog működni, hogy az önvezető autók azok egy centit nem fognak tenni annélkül, hogy nem tudnánk pontosan, hogy hol van és mit csinál, és a nem önvezetők pedig hát mindenki úgy vezet, ahogy éppen jó esik. Tehát valószínűleg egy kötelezővé kell tenni ezt a történetet, és ezzel tudjuk igazából kezelni ezt a bizalmi hiátust, ami per pillanattal közlekedésben van. Meggyőződésem, hogy ha az emberek 100%-os kontroll alatt vezetnének, teljesen más lenne a baleseti statisztika, jóval kevesebben, vagy effektíve nem is halnának meg emberek. Csak egy nagyon picit, hogy néz neki ez valójában, tehát effektív itt a kék négyzetet kell gondolni, egy tulajdonképpen a járműtől független nyomkövető eszköz, ami egy multifunkcionális eszköz, méri a helykoordinátát, illetve a sebességkoordinátát, és ezt rögzíti, titkosítja, és két példány, egy példány megőrzi saját magában, hogy fekete dobozba, egy példányban azt a titkosította fölküldi a felhőbe, a saját tárhelyemre, illetve egy példányban elküldi, nem titkosítottan, levéve, anonimizáltan ki az adat. És innentől kezdve ez tulajdonképpen egy független felülhitelesítő rendszerként fog funkcionálni magában az egész közlekedésben. Ez valószínűleg, hogy nem csak a nem önvezető járműveknek lesz a része, hanem minden járműnek a része lesz, és ez része lesz a kis repülőgépeknek, a hajóknak, a bárminek, tehát aminek a közlekedése per pillanat érdekes lehet. Csak még egy érdekességképpen, hogy mennyire ilyen világ jön. Skandináviában a nagytestű állatok szoktak mászkálni az úton, és egy magyar cég csinálta meg azt a nyomkövetőt, amivel a kötelező felszerelni a rénszalvasokat. És amikor a rénszalvas olyan úthoz közeledik, ahol a járművek közlekedhetnek, akkor egyrészt beindít egy aktív vadriasztórendszer, illetve egy ilyen kék villogóvá válik a közlekedők számára, hogy vigyázat, vadveszély valóban arra csámborog egy rénszalvas a csipet csapatával. Tehát, és nyilvánvaló, hogyha úgy történik, ez tulajdonképpen ezzel lehet csökkenteni a kockázatát a balesetbe következési valószínűségnek. Elég érdekes, ezek a nyomkövető technikában nagyon-nagyon plusz dolgokat lehet csinálni. Hát hogyan fogjuk ezt az egészet megélni, hogy ez ki fog alakulni? Hát amennyiben ez jó lesz az emberiségnek, akkor az emberek ezt el fogják fogadni, mert valószínűleg, hogy jobb lesz, a statisztikák javulni fognak, és így a várakozásainkba be fog ez az egész épülni. Maga a közlekedés lesz fegyelmezettebb és hatékonyabb lesz a közlekedés. Drasztikusan csökkenni fog a baleseteknek a száma, és hát gondoljunk arra, hogy néhány éve még egy irodában simán dohányoztak az emberek, vagy a vonaton simán dohányoztak az emberek, vagy étteremben simán dohányoztak az emberek. Ma már ilyen eszünkbe nem jutna, hogy valaki ilyet csinálna, hát mindenki roppantó fel lenne háborúva rajta. Tehát az emberek elég hamar megszokják az új környezetet, ez ugyanúgy meg fogják szokni, ez egy új kihívást lesz. De hát azért lesznek negatív externáliák, amikkel azért szembe kell nézni. Tehát azért nem tudott ez eddig kialakulni, mert még nem jött az ideje, illetve a negatív externáliák azért elutasítás képében megjelennek. Tehát maga az, hogy teljes kontroll alakul ki a közlekedésben, eddig nem indokolta semmi igazából, de az önvezető autóknak a megjelenése, az, hogy ő be tudjon menni a körforgalomba, hogy tudjon előzni, az ennélkül nem fog menni. Tehát megjelent egy olyan játékos, aki miatt ezt egyrészt muszáj megcsinálni. Másik, a drónok, szintén ilyen játékos, ugyanúgy igénylik azt, hogy ne 30 nappal korábban kelljen bejelenteni, hanem akár óránként lehessen kérni, és legyen nyoma annak a repülésnek. Tehát tulajdonképpen az egész ugyanúgy át fog alakulni, mint ahogy átalakult a távközlés, vagy a banki rendszerek átalakultak, a pénzügyi rendszereink átalakultak. Tehát mindenről digitális lenyomat képződik, magában a közlekedés is lesz. Ez egy biztonsági log képződik a közlekedésről. Hát ami még szintén benne van a pakliban, hogy hát minden bizonyítható, minden szabálysértés esetén ott lesz az, hogy nem lehet csatagatni, nem lesz mondani, bocsé, nem én voltam. Tehát ugye nem lehet ez viccelni a parkirozással, gyorshajtás is automatikusan naplózásra kerül, úgymond. Tehát egy teljesen más világ, más közlekedési morál fog kialakulni, és más lesz az embereknek a... Hát ez a mi negatívum. Nézzük a pozitívumot, és az igazából ez sokkal fontosabb szerintem. A baleseteknek a 30%-a következik be gyorshajtásból. Legalább 30% az relatív gyors, vagy relatív lassú hajtásból következik be, amit a jelenlegi rendszerek nem tudnak kimutatni. Ezt ki tudnám mutatni. Tehát, hogyha én megyek egy belső sávba 130-ra, és valaki index nélkül pláne kiugrik elém 92-vel menő összes bátorságát, és meg akarja a 90-nel menő kamiont előzni, és én belemegyek hátulról, hát nagyon nehéz bebizonyítani azt, hogy most én nem tartottam egy felőkövetési távolságot, vagy ő volt nem kellően megfontolt. Tehát ez mondjuk egy tipikus példa a relatív lassú hajtásra. Vagy relatív gyors hajtás, mondjuk, hogy lehet, hogy a tábla azt mondja, hogy 50 km/h lehet volna ott mennem, de és mentem is annyival, csak ott éppen az adott szituációban 30 lett volna indokolt, tehát relatíve gyorsan mentem, ahhoz képest a szituáció megengedett volna. Amit mondtam, hogy az nem áll mellénk, hogyha bizonyítani kell, hogy hol voltunk, mert mit csináltunk, tehát az objektív felelősség elve mellé meghatnánk egy objektív bizonyíthatóság elvét, azért pontosan tudna, hogy merre jár a jármű, és mit csinál. Például, hogyha a lányom elkéri a kocsit, én tudnám követni, hogy merre jár, és mennyire megy. Igazából mindenki, akinek a saját adatai ér, tehát ő felelős ezért a jármű, ő eldöntheti, hogy kinek ad hozzáférést a jármű követéséhez. Tehát ez ugyanolyan, mint a flotta követés. Tehát én például, és elég sokat adok az országban autóval, a családom tudná követni, merre járok, mit csinálok, hogyha ne adj Isten, valami baj lenne velem, akkor meg tudjanak könnyebben találni. A következő az még érdekesebb. A közlekedési lámpáink azok most buták. Azok úgy vannak beállítva, hogy valamilyen mérés alapján, tegyük fel általában, valami időszakban mértek valamit, és az alapján kitalálták, hogy milyen időzítéssel járnak a lámpák, és azok úgy járnak, ciklikusan, nem igényvezérelten. Tehát hányszor éljük meg azt, hogy ott vagyunk a lámpánál, és a keresztforgalomnak lenne, van zöld, de ott senki nincs. És ott várunk egy percet, mert hát éppen ott Na most ez effektíve, hogyha az összes járműnek a mozgása ismert lenne, igényt az életé lehetne tenni az összes lámpát, tehát effektíve optimalizálni lehetne a lámpák mozgását, sőt, nota bene, akár is lehetne fejteni a lámpákat, de ez majd kicsit a később lesz. A navigáció egyértelműen pontosabbá válik, tehát ha minden járműnek a mozgása ismert, akkor a pillangó hatás azonnal az egész rendszerbe jelentkezne, tehát ha valahol történik valami, az összes többi rendszernek a navigációval egyből jelentkezik. Tehát nem az lenne még most, hogy hirtelen ki, hogy ő találtam meg egy 20 percre rövidebb utat. Most ez nem, 20 perc az egy kicsit nagy érték. Tehát, hogyha egy ilyen perces pontossággal lenne a navigáció, akkor mindjárt boldogabbak lennénk. Tehát hatékonyabbá lehetne tenni a közlekedést, illetve a kapacitás kihasználását. Tehát, hogyha, hát ez már nagyon-nagyon meredek, már politikusok ilyenkor már le is lőnének egyből, ha azt mondanám, hogy mondjuk időszüggővé tenni mondjuk az autópálya díjat, és hogyha valaki mondjuk olyankor megy, amikor nincsen csúcsforgalom, akkor mondjuk olcsóban mehessen például, és akkor effektíve egy tévszüggvénybe tehetnénk és akkor mondjuk a csúcshatásokat le lehetne szépen hozni. Bizonyára nem tudjátok, de vidéken sok olyan város van, ahol van 9-12 nyugdíjas jegy, ami 40%-kal olcsóbb, mint a normál jegy, és igazából sok nyugdíjas akkor megy, amikor egyébként a gyerekek iskolában vannak, meg nincsen egyébként nincs kihasználása. Tehát most ilyen jellegű dolgokra gondolok, tehát effektíve kapacitást, hatékonyabbá lehetne tenni a kapacitást kihasználást, hogyha az ember megérni ezt. A következő az szintén egy érdekes történet, hogy amikor ide kerültem, kértem adatokat az úthasználati dologról, és mondták, hogy hát ilyenek nincsenek, van 200.000 folyókilométer az országban. Erről a 35.000 kilométerről van képe az állambácsinak, mert ezek az állami utak. Az összes többiről összefüggő kép, adat nincsen. Vizsgálat, mérés nincs. Tehát igazából nem tudjuk, hogy mennyire fognak azok az utak, mennyi jármű megy rajta, amelyek nincsenek benne az állami utakban. Az EKR és társai mind az állami utakat fogják meg. Hát, hogyha autópályán gyakran mentek, előfordulhat, hogy dugó van 20-30 araszonk a dugóba, és néhány vakmerő ugye a suranó pályán, az állósában 120-130 arászt előre, ami azért viszonylag veszélyes dolog tud lenni. Tehát minden olyan esetben, amikor valaki deviánsan viselkedik, akár a közadat formájából egyből ki lehet hozni, hogy hoppá, ott valaki éppen megőrült, és éppen valami olyasmit csinál, mert nem kéne még szemben, hogy az autópályán többiekkel.
Azon motorkerékpárokkal.
Vagy bármivel, igen. És hát ugye ez alapján a járművek közötti kommunikáció kialakítható lesz, tehát amit mondtunk, hogy az önvezető autó számára ez egy valós információ, hogy szembe hányan jönnek és milyen sebességgel jönnek. Tehát én hiszek abban, hogy ez egy olyan láncszem, ami áttetett bennünket a nem önvezető világba, az önvezető világba, egyben el fog vezetni bennünket az egész közlekedésnek a digitalizációjához, és hát egyben a drónokat is megoldjuk ezzel a egy csapással. Na most korábban az volt, hogy kérdezték engem, hogy igen, hát más osztályok ezt ott csinálják. És akkor mindig az volt, hogy hát nem tudom, mert még nem csinálják mások. Ezt mondhattam egészen múlt év júniusáig, amikor Dubaj bejelentette, hogy elindult egy 35.000 járműves tesztet múlt évben, novemberig tartott, ebben az évben kötelezővé teszik Dubajban az összes járműre a digitális rendszámtáblát. A svájci hadsereg, a svájc ugye egy kicsit dimbezombos ország, a svájci hadsereg megoldotta az egész országra a drónkövetést, és lehetővé tették jogszabályilag is, hogy ez működjön. Az egyik legjobb példa a sürgősségi gyógyszer és vérszállítási rendszer, ez egész, most már az egész országban működik Svájcban drónokban. Nagyon nem mindegy, hogy mondjuk két kórház között át kell szállítani mondjuk egy gyógyszert, vagy vért, vagy akármit, hogy mondjuk a mentőbuk megy csúcsforgalomba 8 órakor, és próbál meg átjutni A-ból B-be, vagy egy drón több mint 200 km per órás sebességgel átrepül, és tippak ott van.
A legrövidebb úton.
Hogy?
A legrövidebb úton.
Hát reméljük.
Mindenki csak akkor mennek a kebeltáplát.
Hát meg ők tudnak önvezető módba is menni. Meg tudnak egymással kooperálni, tehát ez nyilván, hogy ez a Svájc ezt nagyon frankon megoldotta. És hát egészen a múlt évig Kicsit szörnyűködtem, hogy az EU nem, de most már az EU is. De most már vezetek az EU is. Ez bizonyára mindenki találkozott ezzel a hírrel. 2022-től kötelezővé fogja tenni az Európai Unió minden új járműbe a nyomkövető fekete doboznak a elhelyezését. Amivel onnantól kezdve azokban a járművek több pontosan lehet tudni, hogy merre jártak, mit csináltak, és így tovább. Na most itt nekünk ugye ez a lehetőség, hogy hát nem kellettünk 2022-ig ezzel várni. Ugyanis itt van nálunk az Amazon tesztpálya, ami a világ egyik legnagyobb tesztpálya, kettő ilyen van, Indianapolisban van egy, ez a másik, ami nálunk épül, akkor akár mellé lakhatnánk a 10 milliós országunkat is, mint valós tesztkörnyezetet, hogyha az összes járműnek az adatai az effektíve előállnának így. Nagyon szépen köszönöm Ivánnak, illetve Jánosnak a lehetőséget, hogy elmondhattam itt nektek ezt a történetet, és ezt köszönöm a figyelmet, és bármilyen észrevételre, kérdésre nyitott vagyok, nyugodtan lehet belénk köszönni.
Köszönöm.